12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ne hagyj ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás jégkrém 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a másfél literes Friday jegestea 33% kedvezménnyel pedig csak 239 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
Ó, ki vagy simulva, drágám. Múltkor rossz bőrben voltál.
Nehéz időszakom volt, de a Sedacur Forte segített.
Sedacur Forte?
Nem ismered? A Sedacur Forte három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, este pedig segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Reklámot hallottak. A hely. A műsorvezető Burkert Rudolf.
Román őrök voltak a kapukban. Hivatalosan nem azért akartak bemenni a Nemzeti Múzeumba, hogy mindent elvigyenek és kiraboljanak, hanem csupán az erdély, csupán idézőjelben az erdélyi letéti anyagot, ekkor érkezik meg Bantvolc. Állítólag különben tényleg, amikor bejön, akkor megpróbálják megállítani a román őrök a kapuban, és hát ő a lovagló ostorával vág magának utat.
A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából ma a Nemzeti Múzeum anyagainak megmentéséről mesélünk. Jó napot kívánok! Még 1919-ben történt meg az eset, amikor az amerikai Harry Hill Bandholz tábornok megvédte ezeket a műkincseket. Gál Vilmossal, aki történész és muzeológus, egy olyan teremben állunk, ami ezt az időszakot mutatja be. Szerintem haladjunk kronológiai sorrendben, és abban állapodtunk meg Vilmossal, hogy augusztusban kezdjük.
Itt állunk az állandó történeti kiállításnak a 16-os termében. Ez az első világháború eseményeit dolgozza föl, illetve a háború végén egyrészt a tanácsköztársaság eseményeit, illetve magáról a román megszállásról, illetve Bantholz tábornokról is van néhány érdekes tárgyunk, amely ebben a teremben látható. Azt kell tudni, hogy amikor a tanácsköztársaság összeomlott, ez tulajdonképpen a román hadseregnek volt köszönhető, hiszen a tiszai offenzívát ők hajtották végre még a nyár folyamán, és augusztus elején elérték Budapestet. És tulajdonképpen Budapest megszállás az harcok nélkül egy-két nap leforgás alatt megtörtént. Ez a románoknak egy nagy fegyvertényt jelentett, és a román identitás számára mai napig is ez egy fontos történelmi esemény, hogy Magyarország jelentős részét ők megszállították, alá tudták vonni, és Budapestet is mondjuk úgy a csizmáik alá tudták gyűrni. Van is egy ilyen legenda, ami különben nem legenda, hogy volt egy román katona, aki egy román bocskort fölvitt a parlament kupolájára, és kitűzte a tetejére.
Tényleg.
Ugye a románokat a magyarok bocskorosoknak súfolták, és emiatt gúnyból, hogy láma, ja, román bocskorosok legyőzik a magyarokat, és elfoglalják a fővárost. Tehát ezek szimbólumok. És ezeknek a szimbólumnak az egyik epizódja volt az, hogy a Magyar Nemzeti Múzeumot, ahol itt állunk, is megpróbálták mondjuk úgy kirabolni a románok. Ez egy kicsit későbbi történet, ez már október 5-e, egy vasárnap, amikor ez a kísérlet megtörtént, és azért vagyunk ebben a teremben, mert ez szerencsére meghiúsult ez a dolog, és ezt Harry Hill Bandhoz amerikai tábornoknak köszönhetjük.
Na és miért voltak akkor itt?
De augusztus elején, ugye, amikor megszállják Budapestet a románok, a nagyhatalmak döntést hoznak arról, hogy egy 4-es tábornoki bizottságot küldenek Budapestre. Ennek a tagja volt Harry Hill Bandhoz tábornok, az USA részéről, Gorton nevű tábornok angol részről, és volt egy francia és egy olasz tagja is ennek a bizottságnak. Nagyjából 100 fővel jöttek, tehát ez a 100 fő az nyilván nem tudta ezt a 120 ezer románt kordában tartani. Tehát ez volt a fő problémájuk, amikor megérkeznek. Ők minden nap behívatják magukhoz a román tábornokokat, megpróbálnak nyomást gyakorolni rájuk, mert azonnal elindul a mondjuk úgy rekvirálás Magyarországon és Budapesten is, ami azt jelenti, hogy mindent elvisznek, ami mozog. Románok. Nagyjából, ezt is Bantholz naplójából tudjuk, hogy nagyjából 30 ezer vagonnyi árut, árukészletet, ebbe beletartozik a gyógyszergyároknak a készlete, gyárak gépeit leszerelik és elviszik. Tehát mindent, ami mozgott, meg nem is mozgott, azt ők szépen vasútra rakták és elvitték. De ennek két oka volt, hogy nyilván meg akarták szerezni ezt a bizonyos vagyont, illetve Magyarországot minél jobban le akarták pusztítani, annak annak érdekében, hogy minél nehezebben tudjon a háború után talpra állni.
Hogyha visszamegyünk a mi konkrét történetünkhez, ezt hogy képzeljük el akkoriban? Miben más akkoriban mondjuk a Nemzeti Múzeumnak a környezete, mint ma? Tehát ideál az a 10-12 terraút, amire fel akarják rakodni a kincseket. Aztán jön bantholctábornok, de akkor előfessünk egy képet, hogy hogy néz ki akkoriban.
Egyébként az egész sztori sokkal unalmasabb, mint ahogy én is sok mindent olvastam.
Nem olyan filmes, mint amennyiek szeretném?
Nem. Tehát én olvastam őt is a neten, hogy bantholctábornok megverte a román katonákat itt a múzeumkert főlépcsőjén, de olyat is, hogy a lovával érkezett és felugratott a lépcsőkre, és úgy üldözte el a románokat, tehát ilyenről szó sem volt. Ugye ez egy vasárnapi nap volt, a múzeum ugyanúgy nézett ki, mint most, a kert már megvan, ugyanúgy a kerítés is létezett, és román őrök voltak a kapukban, akik arra vigyáztak, hogy a magyarok nehogy a saját értékeiket előlük kivigyék a múzeumból.
Nehogy megtartsák magyarul, igen.
Igen. És megérkezik néhány katonai teherautó, egy Szerbeszkú nevű tábornokkal az élen, akik be akarnak hatolni a múzeumban, éppen csak egy titkár is Isosz Kálmánnak hívták, van a múzeumban, aki nem enged be senkit, de közben már próbál magyar politikusokat elérni, meg a saját főigazgatóját, Fejér Pataki Lászlót, hogy valamit tegyenek. Több órán keresztül a kapuban egymással hadakoznak a magyarok és a románok, tehát a magyarok azt mondják, hogy bemehetnek, de csak a testünkön keresztül, tehát hogy csak erőszakkal. És úgy nyilván a tábornok tudja, hogy ezt ő nem teheti meg, tehát valamilyen hivatalos indok neki kell, és erőszakot nem alkalmazhat, és végül odáig fajul a dolog, hogy már lemegy a nap, és igazából ekkor érkezik meg Bantholc. Állítólag, mikor bejön, akkor megpróbálják megállítani a román őrök a kapuban, és hát ő a lovagló ostorával vág magának utat.
Jó, hát azért ez filmes. Ez, ha tetszik, hanem ez filmes.
Igen, de ezt is csak
az egy, a kérdés, hogy igaz-e?
Egy mondattal írja a naplójában, tehát nem részletezi nagyon ezt a történetet, de nyilván volt valami atrocitás.
Az a pálca, amiről beszélgetünk, igen, az a pálca, ami itt van előttünk kiállítva a vitrínben?
Bantholc naplója mellett egy lovagló ostort látunk, ami Bantholcé volt. Ez az 1990-es évebe került Amerikából. Egy amerikai magyar vásárolta meg, és ő adományozta aztán ajándékként a Nemzeti Múzeumnak, tehát ez tényleg a Bantholc családtól. Na szóval Bantholcnak az volt a legfontosabb szerepe, hogy lezárta az ajtókat, elvitte a kulcsot, és csinált ilyen kis angol nyelvű, mondjuk úgy zárjegyeket, amelyben megtiltotta, hogy bárki is behatoljon a múzeumba.
Ezekkel ez lezárt... meg ez a kék, ami igen, a naplójában.
Van itt egy kék zárjegyünk, ebből kettő maradt fönt, a másikat majd a kollégám megmutatja, meg lehet, hogy a történetet is elmondja.
Balahó Zoltánnal folytatjuk, aki történész és múzeológus, hozott nekünk egy dobozt, amit akkor most kinyitunk, és piros színű könyveket, naplókat találunk benne, előkerül egy kék színű, talán egy zárjegy, ezek mind Bantholc tábornok személyes tárgyai?
Igen, Bantholc tábornok által írt naplónak a két példányát hoztam fel, mert hogy a harmadik, amelyik konkrétan az október 5-i eseményeket is leírja, az állandó kiállításban látható.
Jó,
az ostorral együtt, ez pedig azt megelőző két korábbi kötet, gépelt kéziratok. Hát ezeket valamikor Bantholc írta, miután visszatért az USA-ba 1920 tavasza és 1925-ös halála között. Erről úgy tudom, hogy 33-ban jelent meg Amerikában egy összefoglaló kiadvány, de nem a teljes napló. És annak a fordítása jelent meg Magyarországon 1993-ban. Úgy tudom, hogy 2020-ban készült egy újabb kiadás, de azt megmondom őszintén nem ismerem, de legjobb tudomásom szerint a teljes napló az soha nem lett lefordítva magyarra és kiadva. De talán még angolul sem adták ki a teljes naplót.
Bantholc tábornok életében egy rövid szösszenet, amíg itt tartózkodik Magyarországon. A mi szempontunkból természetesen nagyon fontos, de hogy ő ezt hogy élte meg, vagy neki mennyire fontos az életében, arról ír valamit a naplójában?
Szerintem fontos volt neki ez a közel fél év, amit Magyarországon töltött ebben a fontos pozícióban. Nagyon komolyan vette a munkáját, és Magyarország akkor egy olyan lehetetlen helyzetben volt, amiben ő mint segítőkész külföldi érkezett az országba. Szerintem komolyan vette a munkáját és magát az ügyet is. És nem véletlen, hogy ilyen hosszan, részletesen, szinte napi bontásban vezetett naplót az eseményekről, tehát egy nagyon részletgazdag forrásról beszélünk, ami sajnos a magyar olvasók előtt nem ismert. Igazából nem ismerjük a teljes forrásanyagot, bár rendkívül fontos és részletgazdag.
Képzelje, Zoltán, Gál Vilmos kollégájával már beszéltük, hogy annyiféle legenda kering Bantholc tábornokról, hogy én is ezek alapján ismertem őt meg, meg ott a szobra alapján nyilván az USA nagykövetség előtt. Emlékszik arra, hogy ismerte meg az ő történetét?
Hát ugye a legenda szintjén találkozunk foglalkoztam a történettel, de miután a múzeumba kerültem és az iratgyűjteménynek lettem a kurátora, akkor került kezembe a napló, mert hogy ez 95-ben került a múzeumba és lett beletározva. Szatmári Lajos,
amerikás magyar,
ő vásárolta, ő jutott hozzá ehhez az anyaghoz, és végül is az a hozta, és a Nemzeti Múzeumnak ajándékozta az ostorral együtt.
Az, hogy miután itt a fél éve lejár, mi történik vele, arról mit lehet tudni?
Visszatér az Egyesült Államokban, ahol valamilyen bánya sztrájk lecsillapításában lesz még szerepe, és hát 25-ben elhalálozik, tehát olyan sok idő nem telik el a visszatérését követően.
Történészi szemmel mit ad hozzá egy ilyen napló ahhoz, hogy az ember komplett képet kapjon? Szóval, hogy Bandholznak a személyes szemszögéből végignézni, az mivel egészíti ki a történetet?
Komplett teljes összképet kapnánk a naplónak a megismerésével. Rendkívül fontos forrása lenne ennek az időszaknak, az 1919-es zűrzavaros évek, hónapok jobb megismerésének magyar szempontból, és én bízom benne, hogy előbb-utóbb valaki ezt a munkát el fogja végezni, és olvashatóvá fogja tenni a teljes naplót.
Az, ami be van fűzve abba a tartóba, az micsoda?
Ezt említeném meg, ezt a bekeretezett zárjegyet. Ő maga írja le, hogy három ajtóra ragasztott úgynevezett zárjegyet itt a múzeumban Bandholz.
Ja, tehát ez ugyanolyan.
Október 5-én. A naplója szerint egyet ő megtartott, egyet valami ezredesének adott, tehát kettő magyarán visszakerült az Egyesült Államokba, a harmadikat pedig a múzeumnak ajándékozta. Valószínűleg ez az a példány, amit a múzeum be is eltározott, aztán ez valahogy elkerült a múzeumból, talán a 45-ös zűrzavaros napok egyikén, és 2014-ben Szentendréről vásároltuk meg.
De azért erre visszakérdezek, hogy hogy ismeri a történetet, vagy hogy üzhette ki Bandholz Tábornak a román katonákat?
Arra hagyakszunk, ami olyan naplójából a magyar fordításban is megjelent, és ez a legteljesebb, leghitelesebb kép. A múzeumot már korábban is érték fenyegetések, hogy elviszik az Erdély vonatkozású tárgyakat. Ugye erre több kísérletet tettek a románok, kérték az igazgatótól a kulcsok átadását, hogy bejöhessenek a múzeumba, hogy kiválogathassák a tárgyakat. 5-én történik egy ilyen felvonulás, amikor teherautókkal megjelennek, Márdereszku tábornoknak hozzák a utasítását néhány tiszt kíséretében. Erről értesül Bandholz, aki a missziónak az aznap ügyeletes parancsnoka. Többet magával kijönnek ide a múzeumba, és előkerítik, aki éppen bent tartózkodik. Magához veszi a kulcsokat, erről egy igazolást ad át a múzeum számára. Három ajtót, raktárajtót lepecsétel. A románok egyszerűen nem jutnak be, és további fenyegetőzéseik ellenére nem térnek vissza. A múzeum korabeli vezetése pedig azt tudja mondani, hogy a katonai missziónak a felügyelete alatt állnak, a kulcsok is Bandholz tábornoknál vannak, és a románok ezt kénytelenek elfogadni és lenyelni.
Innentől sakmat.
Igen, ez a helyzet fennáll október elejétől egészen a Budapestről való kivonulásukig.
Gál Vilmos történész muzeológust hallják.
Hogy a románok hivatalosan nem azért akartak bemenni a Nemzeti Múzeumba, hogy mindent elvigyenek és kiraboljanak, hanem csupán az erdélyi, csupán idézőjelben az erdélyi letéti anyagot, amit a román megszállás elől a magyarok, főnemesek, egyházak ide menekítettek ládában. Ez 72 darab láda volt, és le volt rakva a díszteremben.
De ezekben ez festmények, vagy mik
minden,
vannak?
Tehát itt arany, kegytárgyaktól kezdve festményeken keresztül, díszfegyverekig, értékes könyvekig minden volt ebben az anyagban. Tehát ezt a 72 ládát akarták volna elvinni. Most elképzelhetjük, hogy mondjuk egy század román bejön, akkor esetleg a más is elvisz, ami megtetszik neki.
Jó, az hát erős közben az étvágy, igen.
Amúgy Bandholz leírja a naplójában, ugyanezt meg akarták csinálni a királyi palotával, ahol teljesen véletlenül pont arra járt, és már akkor bent voltak a palotában. A román katonák, egy szakasz katona, akik el is kezdték a rekvirálást, és ő akadályozta meg személyesen, hogy ott is ez megtörténjen. Tehát ő zavarta ki onnan is a románokat. Tehát
én mondom, hogy szuperhős. Akár nem, akár nem, az filmesenek tűnik.
Amúgy Bandholz egy elképesztő figura volt. A naplója érdemes elolvasni, mindenkinek ajánlom, mert elképesztő humorral rendelkezett. Például ilyeneket ír, hogy hát tegnap azt javasoltam a tábornok kollégáknak, hogy alakítsunk egy új rendjelet a románok magának részére, Alibaba is a 40 rabló legyen a rend neve. Tehát ilyen beszólásokkal van tele nagyjából a naplója.
A leginkább veszélyeztetett az ide menekített ipoi gyűjtemény volt, melyet Ipoi Arnold, a híres történész, művészettörténész főpap évtizedeken át gyarapított, és mindig odavitte, ahová kinevezték. Amikor 1886-ban elfoglalta a püspöki székét Nagyváradon, Beszterce bányáról vele együtt érkezett az 500 műtárgyat tartalmazó 120 láda is. Sóti Lajost, a Nemzeti Múzeum történész muzeológusát hallják.
Ugye ő meghal nem sokkal később. Ipoinak a végrendeletében szerepel az, hogy azt szeretné, hogyha a gyűjteménye Nagyváradon kerüljön bemutatásra, és ez egy keresztény múzeum legyen. Ez az idea Ipoi előtt nagyon sokáig lebegett. Hogyha ez nem valósulna meg, akkor Budapesten vagy Esztergomban kell létrehozni egy országos keresztény múzeumot. Hogyha ez se valósulna meg, akkor szétszórni az országos gyűjteményekbe, és akkor ott feltüntetni, hogy ez Ipoi Arnold hagyatékából származik.
Ez végül Esztergomban valósul meg.
Hát igen, csak ugye ahhoz még el kell jutnunk, és ugye az Esztergomban való végső maradásig még körülbelül 30 évet kell várni. A helyi régészeti és múzeumi egyesület hozza létre ezt a múzeumot. Ez végül is majd egy hivatkozási alap lesz később. Az első krízispont az 1916 lesz. Augusztusban belép Románia a háborúba az Antant oldalán. A Nemzeti Múzeumból Mihalik Józsefet és Varjú Elemért, a akkori néve múzeumőröket kirendelik Nagyváradra, hogy mérjék fel a gyűjteményt, és ugye ez el is készül. Nem kerül a Nemzeti Múzeumba a gyűjtemény, hanem a helyén hagyják. A következő krízispont az majd 1918 lesz, a román betörés. Akkor már Gerevics Tibor művészettörténész forszírozza az ipoi gyűjteménynek a megmentését. Elkezdik fölmérni a hagyatékot, és ez december vége felé meg is történik. Január 5-én megindul a szállítmány Budapestre. Na most először ide kerül a Magyar Nemzeti Múzeumba, és kiállítják a díszterembe. Megtörténik a gyűjtemény műtárgyainak a felmérése, tanulmányozása, fotózása és restaurálása. És ugye 19. augusztus közepén már a román hadsereg őröket állít ide a Nemzeti Múzeum elé, hogy ne vigyenek ki műtárgyakat. És ugye szeptember 8-án érkezik egy bizottság, hogy akkor ők szeretnék fölmérni az RTL Partiummal kapcsolatos műtárgyakat, és elszállítani a Nemzeti Múzeumból.
De várjon, ha ez augusztus óta húzódik, akkor ez egy hosszanti terv, és ezek szerint mégse sikerült megvalósítani.
Ugye ez csúcsosodik ki október 5-én, amikor a Bantholz tábornok érkezik a múzeumba, és ugye lezárják a gyűjteményeket, és azokat a kulcsokat, amivel ő lezárta, végül ugye november 14-én én adja oda a főigazgatónak a tábornok. Megtörténik 20-ban a trianoni békeszerződés aláírása, majd ugye 3 évre rá érkezik egy nagyváradi lakosnak a bejelentése, hogy a román királyi kormány szerezi vissza az ipoi gyűjteményt, mert hát ugye ez mégiscsak Nagyváradot illeti. Párizsban egy döntőbizottság összeül, amely körülbelül 3 évig tárgyal. Végső pont az 1926-ban jön el, miszerint az ipoi gyűjtemény maradhat Magyarországon, és ugye ezt még 1920. szeptemberében szállítottak el a Nemzeti Múzeumból Esztergomba.
És hány múzeumba kerültek szét a tárgyak?
Ugye maradt valamennyi Nagyváradon, Leopold, Antal, akkori esztergomi kanonok, ha jól emlékszem, azt mondta, hogy a műtárgyak 40%-a maradt Nagyváradon, a többi pedig Esztergomban van.
Gál Vilmos történész muzeológust hallják.
Harry Hött Bantholz tábornok. Úgy jött ide különben, hogy nem voltak fenntartásai se a magyarokkal, se a románokkal szemben, sőt ugye a magyarok ugye az ellenség volt az első világháborúban, tehát nyilván nem szimpatizált velünk. De amit tapasztalt néhány hét alatt Magyarországon, hogy tényleg mit csinálnak a románok, akár Budapesten is mennyi rablás történik, rekvirálás, a magyarok felé fordítottam. Tehát ő egy ilyen gentlemanként, becsületes katonatisztként úgy gondolta, hogy ez már túlzás, és megpróbált egy kicsit egyensúlyt tartani. Egyébként a francia és az olasz tábornokok nem voltak ennyire, mondjuk úgy, magyar barátok, de a angol kollégával ketten ők ezt az egyensúlyt az Antant misszióban is szépen fönn tudták tartani. És ennek következtében aztán ő nagyon híressé válik Magyarországon, tehát nagyon népszerű volt már, amikor itt volt.
Szobrot is kapott.
Egyébként ugye azzal a vonattal hagyja el Magyarországot januárban, amivel Aponyiék elindulnak a béketárgyalásra Párizsban. Tehát ők együtt utaztak. Aztán a 30-as években, 36, a mai Szabadság téren az amerikai nagykövetség előtt ott van a szobra Hamligeti Miklós alkotása. Egyébként ennek is volt egy kis mellékzöngéje.
A budapesti negyedben 1994-ben jelent meg El Nagy Zsuzsa történész cikke a főváros a román megszállás alatt. Ebben részletesen írt a szobor történetéről is.
Az Egyesült Államok Nemzeti Levéltárában őrzött iratok szerint egy magyar származású amerikai őrnagy, bizonyos Eugene Boros javasolta, hogy állítsanak szobrot Bandholznak Budapesten. Boros őrnagy gondolata heves tiltakozást váltott ki a washingtoni román követség részéről. Nem csak az ötletet magát, hanem a szobor tervezetét is a leghevesebben és sokféleképpen támadták. A tervezett szobor ugyanis Bandholzot kezében lovagló ostorral ábrázolta volna, ami a State Department feljegyzése szerint a románokat a kínos budapesti Nemzeti Múzeum előtti esetre emlékeztette volna. Ezt román részről lehetetlennek, elfogadhatatlannak tartották. Különböző diplomáciai mesterkedések következtében végül is olyan szobor készült Bandholzról, hogy lovagló ostorát hátratett kezében tartotta, ami már kevésbé volt sértő román szempontból.
Az amerikaiak egy kicsit visszafogták magukat, tehát állami szinten például nem voltak jelen a szoboravatásnál, mert nem akartak konfliktusba kerülni Romániával.
Boros Jenő, aki a Szépművészeti Múzeum régi képtárának is bőkezű adományozója volt, egy évvel az avatás után elhozta Magyarországra Bandholz özvegyét. Balahó Zoltánt hallják.
A dokumentum az pedig egy újságkivágat, meg egy névjegykártya, 37 nyarából. Itt az özvegyet Inés Bandholzot ábrázolja a korabeli valamelyik újságnak a sajtófotója, mint meglátogatja férjének a 36 augusztusában felavatott szobrát.
De akkor, hogyha már ezt mondta Gábor, most, hogy ezek a legendák mennyit hozzáadnak a történelemhez, akkor ennek kapcsán írt regényt is Bandholz tábornokról Antant misszió címmel?
2014-ben jelent meg ez a regényem, azóta most egy új kiadásban, egy kicsit eldolgozva, tavaly újra kiadtuk, és tulajdonképpen itt a Bandholz sztorit, a román megszállást akartam földolgozni, és pont azért választottam őt, mert igazából egy kívülálló szemével láthattuk meg azt, hogy mit csinálnak a románok Budapesten. Ugye sokkal jobb így, mint egy magyar szemével láttuk volna, mert egy magyar biztosan sokkal elfogultabb.
Meg így könnyebb belőle hőst csinálni, tehát az, hogy ő becsületesen végzi a dolgát, mint katona, mint úriember, és ez nekünk egyébként még jó is, akkor ez egy nyertes pozíció.
Igen, és ezt tényleg nagyon szerették már, amikor itt volt a magyarok. Egyébként a regényben a főhős egy Michael Weiss nevezetű magyar származású katona, aki valóban egy élő személy volt, naplóban is szerepel, és azért tettem őt a főszereplővé Bandholz mellett, mert szinte biztos vagyok benne, hogy ő mint egy ilyen összekötő tiszt, ugye, aki tud angolul, magyarul, de franciául, németül is, nagyon fontos szerepet játszhat abban, hogy a magyarokkal milyen kapcsolatokat létesített Bandholz, és ezért ez a fiatal ember a főszereplő. Ehhez egy érdekesség, hogy én nem tudtam, hogy néz ki, hogy akkor még